Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. 2010-ben a ciklus első felében az államadósságot mondták a fő ellenfélnek, még államadósság csökkentő alap is indult. Most mennyire fontos probléma az államadósság?
Még mindig az. Kisebb a kockázatok és a bizonytalanság, mint 2010-ben, de dőreség vagy balgaság lenne elhanyagató tényezőként foglalkozni csak az államadósággal. Sajnos az a verseny hátrány, amit összeszedtünk 2010-ig, az csak lassan építhető le. Ha megnézzük a környező országok államadósság szintjét, 30-40, mondjuk a lengyelek 50% környékén vannak, tehát jóval alacsonyabb, mint a mi államadósság szintünk. Ez egy kockázat, ezt a hitelminősítők is mindig értékelik, mindig nézik, mindig vizsgálják, figyelik, nemzetközi intézmények is. Azt hiszem, hogy még a következő évek, hát remélem, hogy nem évtizedek, de következő évek még mindenképpen azzal telnek el, hogy egy fegyelmezett fiskális politikával az adósság szintet azt tovább kell majd csökkentenünk. 83%-a volt ez a bruttó hazai terméknek 2010-ben, most 73%-nál tartunk évvégére, én remélem, hogy 73% alá fog csökkenni ez a mérték, és azt a célt tűztük ki, hogy 2020-ra pedig 70% alá csökkenjen, tehát már 6-ossal kezdődjön a államadóság bruttó hazai termékhez viszonyított mértéke.
És a nominális szintje?
A nominális szintje nem csökkent. A nominális szintje, hogy mondjam, másodlagos abból a szempontból, hogyha a gazdasági teljesítmény növekszik, akkor, hát ahogy szép magyar szóval szokták mondani, ki lehet növekedni az adósság csapdából. Tehát Dél-Korea példáját követjük, Dél-Koreában ugyanez volt a helyzet. A gazdaság növekedésével kell a problémát kezelni és megoldani. Természetesen én pénzügyminiszterként vagy gazdasági miniszterként annak örülnék a legjobban, hogyha előbb-utóbb olyan költségvetéseket lehetne benyújtani a parlamentnek, tervezeteket, amelyek már nem tartalmaznak deficitet, tehát nincs egy fillér hiánya sem a költségvetésnek. Megjegyzem egyébként, ez a mai nap is, hogyha az úgynevezett elsődleges hiányt nézem meg, tehát a kamatszolgálat nélküli kiadásokat és hiány mértékét, akkor ma is pozitív a mérlege a magyar költségvetésnek, csak sajnos az elmúlt 30-40 év fölvett hiteleinek a kamat terhét nyögjük. Ez évente azért egy még mindig nagyon komoly összeg, 1000 milliárd forint nagyságrendről beszélünk. Ezt törlesztenünk kell, megújítanunk kell, kiváltanunk a magas kamatokat olcsó kamatra. Az, amit egyébként ebben az évben is csináltunk, 2 év után először adtunk ki devizakötvényt az állampapírpiacon. Rendkívül kedvező fogadtatása volt, ugye 1,9%-kal vettünk föl 10 évre szóló euró kötvényeket, vagy bocsátottunk ki euró kötvényeket. Tehát ez azt mutatja, hogy van egy nagyfokú bizalom Magyarország iránt, jóval stabilabb a pozíciónk, mint 2010-ben. Sikerült ezzel a kötvény cserével a korábban fölvett dollár kötvényeket, magas kamatozású kötvényeket lecserélni hosszabb futamidejű eurókötvényre. Hitelminősítők ezt is értékelték, pozitívan fogadták. Tehát szerintem az még mindig egy fontos gazdaságpolitikai cél lesz, hogy a munkahelyteremtés mellett, az iparfejlesztés mellett, a munkaerőpiaci kérdések megoldása mellett az adósságot igenis tovább csökkentsük.
Úgy alakult az államadósság belső szerkezete? Kinek tartozunk?
Egyre inkább a belső piacon forintban fölvett hitelezőinknek tartozunk.
És állampapírok?
Így van, ez is egy jó folyamat. Ugye onnan kiindítanám, hogy 2010-ben az államadósságnak körülbelül a fele volt deviza adósság. Devizában nyilván tartott adósság. És akkor döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk azt az utat követni, hogy egyre kisebb legyen ez az arány. Az árfolyam kockázatot szeretnénk kivezetni az államadósság rizikófaktoraiból is, és egyre inkább törekszünk arra, hogy belső piacon forint kibocsátású kötvényeket adjunk csak el. Ez történik hetente 2 alkalommal, kedden és csütörtökön az államadósság kezelő központ állampapír aukciókat hirdet meg, és ebben forint alapú kötvényeket értékesít. Ezzel értük el azt, hogy ma már 25% alatt van a deviza aránya az államadósságnak, és emellett azért azt is hadd hangsúlyozzam, vagy ismételjem meg, hogy nem csak az államadósság számít, amikor egy ország adósságáról beszélünk, hanem számít a vállalatok adóssága is, és a háztartások adóssága. Sokkal komolyabb változást tudtunk elérni a háztartások tekintetében. Ugye 2010-ben 3 lakossági hitelből 2 devizalapú hitel volt. Ez azt jelenti, hogy 67%-a a lakossági hiteleknek deviza hitel volt. Ez a mutató mára lement 1%-ra. Tehát a lakossági deviza hiteleket lényegében ki tudtuk vezetni, van még néhány ilyen, de döntő mértékben tömegesen már nincs jelen ez a típusú kockázat a magyar lakosság hitelállományában. Ez a cél az államnál is, azt szeretnénk, hogyha még tovább csökkenne ez a szint, 20% alá akarjuk vinni itt is a deviza részét az államadósságnak. Néhány éven belül szerintem ehhez el fogunk jutni, úgyhogy ha ebben az ütemben tudjuk leépíteni a kockázatokat, akkor itt is egy olyan pontot érünk el, amit korábban hát nagyon távolinak és nagyon messzinek éreztünk.
Deviza adósságok kivezetésével a veszélyes termékeket is kivezették a piacról, mert azért ez a lakosság vette föl azokat a hiteleket is. Ma már nincs lehetősége ilyen rossz döntéseket hozni?
Nincsen. A felügyelet azért a felügyeleti hatósági jogosítványokat ellátó jegybank azért komolyan korlátozta már azt, hogy kivehet föl például devizahitelt, rendelkeznie kell devizában jövedelemmel, rendelkezni kell egy bizonyos összeggel, sokkal szigorúbbak ma már azok a mutatók, amely alapján hiteleket kapnak az emberek. Tehát azért a 2000-es évek közepén, ha valaki visszaemlékszik erre az időszakra, lényegében bekopogtattak hozzá banki ügynökök, és azt mondták, hogy hát itt ez a szép ház, nincs rajta egy fillér hitel, nem volna érdemes valamit fölvenni rá hitelként, és azt költse el valamire, amire szeretné. Na most ezekből lettek aztán a emberi, hogy mondjam én, kockázatok és tragédiák, hogy bizony, amikor az árfolyam megváltozott, a világgazdasági válság beütött, akkor mindenki szembesült azzal, hogy hoppá, ennek a hitelnek nagyon komoly kockázatai vannak. Ezek mára szerintem jelentősen leszűkültek. A deviza hiteleseket ki tudtuk segíteni ebből a deviza hitel csapdából. Nagyon bízom benne, és azt látom egyébként a számokon is, hogy a magyar lakosság azért egy nagyon komoly tanulási folyamaton ment keresztül, mert sokkal óvatosabban vesznek már fölhitelt az emberek, sokkal inkább megnézik a apróbetűs részeket, és sokkal inkább elolvassák azt, hogy milyen kockázattal vették fel ezt a hitelt. Mi pedig arra törekszünk a jegybankkal közösen, hogy a pénzügyi ismeretek, a pénzügyi kultúra részévé váljon az, hogy mindenki már az iskolapadban tudja azt, hogy mi az, hogy kamat, mi az, hogy árfolyamkockázat, mit jelent az, hogyha az ember egy 20 éves változó kamatozású hitelt vesz föl. Tehát szeretnénk, hogyha a pénzügyi tudatossága a lakosságnak sokkal erősebb lenne a mainál, ezt pedig az iskolapadban kell elkezdeni már középiskolás korban.
Az államadósság belső finanszírozásában továbbra is cél a minél nagyobb arányú lakossági részvétel? Ehhez mérten kecsegtető lakossági állampapírkondíciók lesznek a piacon sokáig, legalábbis a banki ajánlatokhoz képest mindenképpen?
Így van, szeretnénk, hogyha ezek a lehetőségek még szélesebbek lennének. Gondoljunk bele abba, hogy Japánban a államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított aránya 200% fölött van, és mégsem aggódik senki Japánért, mert a lakosságnak olyan erős megtakarítási hajlandóság van, hogy képes a japán belső kötvénypiacokról finanszírozni a japán adósságot. Nálunk nincs ilyen helyzet, egy más fajta struktúra épült ki, de folyamatosan haladunk afelé, hogy ezt megváltoztassuk, és folyamatosan egyre inkább a hazai piac szereplői, akár intézmények, akár magánszemélyek tudnak lakossági papírokat vásárolni. Az a cél, hogy azok a eszközök, azok a vásárlási lehetőségek, amelyek ma megvannak, még szélesebbek legyenek. Ugye a legutóbb 2 olyan papírral indultunk el, amit a lakosság úgy tűnik, hogy kedvezően fogad. Egy 2 éves állampapír, ennek nagy sikere van. Egy 5 éves papírt is elkezdtünk forgalmazni. Erre kisebb a fogadtatás, de azért ez sem rossz. Tehát indulásként nem mutat rossz számokat. Szerintem ezt folytatni kell az államadósság kezelő központnak, tehát még több termék kell, mindenkinek lehetnek olyan személyre szabott egyéni igényei, amivel azt mondja, hogy ebből a most meglévő körülbelül 15 féle állampapírból nekem ez a típus kell, mert ennyire kell lekötnöm a pénzemet, ennyire szeretném lekötni, ekkor lesz rá szükségem. Tehát szeretnénk, hogyha még itt több termék lenne majd a palettán.
Pénzintézetek megtakarítási konstrukcióit nem pusztítja?
Nem, szerintem. Hát verseny van ezen a piacon, mi is versenyzünk, de versenyzünk ilyen szempontból a budapesti értéktőzsdével, mert ugye részvénybe is lehet a megtakarításokat elhelyezni.
Ahhoz érteni kell, az egy kockázatos játék.
Így van, az állampapír egy sokkal-sokkal biztonságosabb forma, a magyar állam garanciája mögötte, tehát ezt nyugodt szívvel lehet bárkinek ajánlani. Vannak azért már olyan banki termékek, amelyek jobb hozamokat kínálnak, nyilván nem azzal a garancia fokozattal vagy garancia mértékkel, mint az állam.
Elsősorban a biztonságra helyezik a hangsúlyt?
Így
tehát
van.
A hozamok azok nagyjából az állami termékeknél, meg a banki termékeknél összetartóak lesznek, vagy egy-egy terméknél lesznek ezek csak így?
Én, hogy mondjam, a biztonság az első. Nyilván, ha valakinek a megtakarítását, valaki a megtakarítását az államra bízza, akkor szeretne biztos lenni abban, hogy ezt vissza is kapja. Annak örülök egyébként, csak egy mellékmondat, hogy az az időszak is elérkezett a magyar állampapírok piacán, amikor nem mi fizetünk kamatot, hanem a nekünk hitelezők adnak még plusz pénzt azért, hogy a magyar állam forgassa, vagy őrizze meg a pénzüket. Ugye az a helyzet állt elő, hogy negatív kamattal tudott a államadósságkezelő központ most már szeptember óta több aukciót is meghirdetni. Ez mindenképpen egy jó jel, mert azt mutatja, hogy úgy tűnik, hogy rövid távon megéri a befektetőnek még az is, hogy ha veszteség van a pénzükön, ha mondjuk 100 egységből csak 98-ot kapnak vissza, mert úgy érzik, hogy a magyar állam garantálja azt a pénzt, amit ők oda befektetnek. Természetesen a lakosság számára az nem vonzó, hogyha nincs kamat, tehát azért ne legyünk naivak. Itt a kamatok között és az a kamatkörnyezet a meghatározó, ami ugye Európában is van. Mi azért itt nem állunk rosszul, tehát ma azért egy prémium magyar euró államkötvény 2% fölötti hozamot tud még mindig biztosítani. A hosszabb futamidejű papíroknál azért nagyon jó a kamathozam, de egy néhány nappal ezelőtti hírre azért hagyj hívjam fel a figyelmet, ami arról szólt, hogy 10 éves magyar állampapírnak a hozama az alacsonyabb volt, mint a 10 éves futamidejű amerikai állampapírnak, tehát ezt az időszakot is megértük, hogyha még nem is általánosan, de időnként olyan kamatszinteket tudunk mi is csak fizetni, amelyek állam oldaláról, adófizetői oldalról kedvezőbbek, mint egy amerikai állampapír.
De az egy normális dolog, hogy negatív kamatok vannak? Akkor a befektető pénze nem dolgozik, hanem pihen, és veszít az értékéből, hogy ez legyen az ő baja.
Mi dolgoztatjuk, tehát vannak olyan nyilván konstrukciók, amikor 3 hónapra, mondjuk egy rövid időre valakinek el kell helyezni a pénzét, mert olyan forrásai vannak. Ilyenkor talán ez is megéri. Nyugat-Európában, ugye Németországban, vagy éppen közelebb Csehországban is ezek a negatív kamatok előfordulnak. Itt mondom, a bizalom az, ami alapvetően szerintem meghatározza azt, hogy kinek éri meg úgy a pénzt kihelyezni, hogy egyébként azon egy minimális veszteség van.
Mennyivel nőtt az elmúlt 2 ciklusban az állam vagyona? Mert közműcég felvásárlási programokat indítottak már az elején.
Hát ezt most gyorsan össze kéne adnom fejben, mert itt a főgáztól kezdve a MOL 25%-án át a Rába bizonyos tulajdonrészének a visszavásárlásáig ugye sok minden történt. Ezekről ritkán szoktunk beszélni, de igaza van, hangsúlyoznunk kell nekünk is azt, hogy privatizáció abban az értelemben nincsen, hogy állami vagyont értékesítünk és adunk el, viszont abban az értelemben nemzeti tulajdonba kerülnek vagyontárgyak, hogy úgy ítéljük meg, hogy stratégiai szempontból, szolgáltatások szempontjából ezek egy nagyon központi szerepet töltenek be a gazdaságban. És így van egy vagyongyarapodása a magyar államnak. 2015 időszakkal összevetve nem vagyon csökkenés, meg kiárusítás van, hanem vagyon visszavásárlás. Természetesen ezt mindig céllal kell tenni. Tehát amikor a magyar állam vásárol piaci alapon, ezt is hadd tegyem hozzá, egy cégben tulajdon részt, akkor nem azért vásároljuk, mert nem tudjuk hova tenni az állam pénzét, hanem azért vásároljuk, mert úgy gondoljuk, hogy az valamilyen nemzetgazdasági célt, vagy társadalompolitikai célt szolgál, segít. Ez a cél, nem öncélból vásárolgatunk. És én azt gondolom, hogy ez egy helyes folyamat volt. Az államnak egy aktívabb szerepet kellett betölteni a gazdasági válság időszakában a gazdaságon belül. Ezt jól tettük, nyilván abban, hogy a elmúlt években egy komoly rezsicsökkentés történt, abban szerepe volt annak is, hogy a energiaszektor területén, vagy energiaszolgáltatók területén állami tulajdonba került néhány cég.
Ez mi mutatja meg, hogy az állam a tulajdonában lévő piaci alapon vásárolt cégekkel jól gazdálkodik-e? Mert a rezsicsökkentés az tipikusan egy olyan dolog, amit hogyha egy magáncég csinál, akkor az ember azt gondolná, hogy előbb-utóbb bele fog bukni, mert abból nem lehet megélni, hogy vasárnap zárva tart.
Természetesen, tehát az hosszú távon nem megy. Ez csak akkor megy, hogyha valakinek vannak olyan tartalékai, vagy van olyan lehetőség, hogy átcsoportosítson más forrásokból egy veszteség finanszírozására. Most a magyar államnál állami szinten, nemzetpolitikai szinten lehetnek ilyen elvárások, Én el tudom azt képzelni, hogy egy országban az egy társadalompolitikai cél, hogy alacsonyak legyenek az energia árak, olcsó legyen a villamos áram, olcsó legyen a mondjuk a földgáznak az ára. Ez egy társadalompolitikai cél lehet, amitől azt mondjuk, hogy hát akkor majd más forrásokból erre a területre át fogunk helyezni. Ezt én el tudom fogadni. Azt kell világosan látni ilyenkor a fogyasztóknak is, de a tulajdonosnak is, hogy mindennek nyilván valahol máshol költsége van. Most az elmúlt években szerintem azzal a tulajdonvásárlással, amit a magyar állam tett, voltak olyan tulajdoni vásárlások, voltak olyan cégvásárlások, ahol osztalékhoz tudtunk hozzájutni, és hát volt olyan, ahol meg egyébként vállaltunk egy nagyon komoly közfeladatot, egy közszolgáltatást, és megpróbálunk ezen keresztül segíteni a magyar háztartásunknak, a magyar embereknek.
További vásárlásokat terveznek-e?
Természetesen a piaci helyzet függvényében ilyenekre sor kerülhet. Jelenleg nincs olyan javaslat a kormány előtt rövid távon, amelyik ilyen döntést igényelne.
Olyan ágazatok, amelyben van kecsegtető kínálat, olyan van-e még?
Nem a kínálattól függ ez a történet, még egyszer hangsúlyozom, hanem a gazdaságpolitikai céljaink, vagy a társadalompolitikai céljaink.
Ahol szükségét látnák.
Szükségét én személyesen még látnám egy-két területen, tehát főleg energia területén, de ezt nem kell kikényszeríteni. Magyarország egy piacgazdaság, alkotmányos jog mindenkinek a magántulajdonhoz való jog, ennek a védelme garantált, biztosított. Aki nem akar eladni vagyont, attól nem tudja más sem megvenni, sem az állam, sem más magánszemély.
Szabályozási környezetet azért lehet változtatni, hogy a jövedelmezősége az más legyen.
Természetesen ez eszköz megvan az állam, a kormány kezében. Ezt nyilván mérlegeli mindenki egy ilyen vásárlási lehetőségkor. Most én úgy érzem, hogy azok a beruházási, fejlesztési célok, az a lakásépítési program, ami elindult, vagy azok a életpályaprogramok, amik elindultak, azok azért nagy részt lekötik az állam lehetőségeit.
Budapest Bank választások előtt, vagy utána kerül Kalapács alá ideiglenesen gondolták megszerezni?
Így van, ezt vállaltuk is abban a megállapodásban, amit a EBRD-vel és az Erste Bankkal közösen írtunk alá 2015. februárjában. Ennek az előkészítése zajlik. Az értékesítés, hogy egészen pontosan hova fog esni választások előtre vagy utánra, ezt ma nehéz megmondani, mert ez nyilván az ajánlatoktól is függ, és a tenderkiírásnak a típusától. Ahogy ezt megtettük a Magyar Külkereskedelmi Bank esetében, itt is azt a vállalásunkat teljesíteni fogjuk, hogy ez hosszú távon tartósan nem marad állami tulajdonban.
Mi a terv a gazdasági növekedés ütemének fenntartására uniós források csökkenése, apadása esetén?
Itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy magyar gazdaság akkor is növekedési fázisban volt, vagy tudott lenni, amikor nem voltunk Európai Uniós tagország. Az első Orbán kormány időszakában 98 és 2002 között volt olyan időszak, amikor 6,6%-kal növekedett a magyar gazdaság teljesítménye. Tehát nem kizárólagos feltétel az egy gazdaságnak, hogy növekedjen, hogy legyenek uniós támogatások. Kettő, hadd utaljak itt mondjuk kormánypártisága vagy kormányhoz közelállósága nem vádolható olyan szakértőkre, kutatóintézetekre, akik ugye azt mondják, hogy a magyar gazdaságban az uniós támogatások nélkül is megvan a 2-2,5%-os növekedési potenciál. Szerintem ennél több van a magyar gazdaságban, de hogyha ők, gondolok itt a Horn kormány vagy a Gyurcsány kormány korábbi gazdasági tanácsadójára ezt mondja valaki, akkor szerintem ezt el lehet fogadni. Ha az ellenzék is ezt mondja, hogy ez a potenciál megvan, akkor egyáltalán nem értem azokat a felvetéseket, hogy uniós források nélkül nem tudnánk növekedni. Tudunk növekedni. A gazdaság szerkezetét kell olyan irányba módosítani, hogy képes legyen nagyobb külső segítség nélkül és a saját lábán megállva növekedési potenciált felmutatni. Egyre inkább ebbe az irányba mozdult el a magyar gazdaság szerkezete. Természetesen mi is látjuk azt, hogy az autóipar egy nagyon domináns szerepet tölt be, az ipar teljesítmény egyébként örömteli módon növekszik, ez egy gazdasági cél is volt, újraiparosítás programja, Irinyi terv, és így tovább.
De bajban is van az autóipar.
Most jelenleg még nincsen bajban az autóipar, most még szárnyal az autóipar, mi úgy látjuk. Alapvetően az a dilemma nincs az autóiparban végig gondolva, hogy az elektromobilitás, elektromos járművek megjelenése az olyan, hogyan alakítja át az egész ágazatot. Annak örülök azonban, hogy Magyarországon már van olyan autógyártó cég, aki ide fogja hozni a elektromos autójának a gyártását.
Erre fogunk felülni. A tervezésre, a szoftverre.
Összekapcsoljuk őket a kutatásfejlesztésen keresztül egyetemekkel. Tehát ma már nincs olyan nagy ipari multinacionális cég Magyarországon, aki ne autóiparban, aki ne kapcsolódna valamelyik főiskolai felsőfokú képzési intézményhez. Gondolok itt Győrre, Széchenyi Egyetem, gondolok itt Kecskemétre, gondolok itt Óbudára, az Óbudai Műszaki Egyetemre, vagy a Budapesti Műszaki Egyetemre, tehát, és Miskolcon is így van. Szerintem egyre inkább az a kimondatlan elvárás, vagy kimondott elvárás, hogy ne csak valaki idejön és szigetszerűen működjön a magyar gazdaságban, hanem a kutatásfejlesztés, az innováció területén, a beszállítók területén legyen kapcsolódása a magyar gazdasághoz, az egyre több cégnél valósul meg.
Az euró bevezetést mikor akarjuk, és mikor nem akarjuk?
Az euró bevezetése az valaminek a következménye kell, hogy legyen. Az alaphelyzet az kell, hogy legyen, hogy a magyar gazdaság olyan állapotban van, hogy akár képes az euró átállást is sérülés nélkül, vagy veszteség nélkül megtenni, meglépni. Szerintem ma még nem vagyunk ennél a pontnál, tanulságos.
Több mindenben ott vagyunk.
Több mindenben ott vagyunk, sőt azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen egy komoly feltételt nem teljesítünk ma már, csak az árfolyamnak a rögzítését két esztendőre, de egyébként minden más feltételt teljesíteni tudunk. De jól lehet látni azt, hogy most gondoljunk bele Csehország és Szlovákia példájára. Ugye Szlovákia bevezette az eurót, örömteli módon növekszik, Csehország nem vezette be az eurót, örömteli módon szintén növekszik, sőt még jobban növekszik, mint a szlovák gazdaság. Tehát egyáltalán nem feltételei gazdaság sikerességének vagy növekedésének, hogy eurót használ-e vagy sem. És hát elég sok negatív, rossz tapasztalatot is szereztünk az elmúlt években. Olasz példa, portugál példa, a görög példa azért azt mutatja, hogy ha egy ország egy bizonyos fejlettségi szinten, nincs egy bizonyos fejlettségi szinten, és a versenyképességben, a hatékonyságban nem áll közel mondjuk a német gazdaság szintjéhez, akkor bizony nagyon sérülékeny tud lenni, és nagyon komoly veszteséget tud elszenvedni a pusztán a hasonló a közös árfolyam és a közös valuta bevezetésével.
Versenyképességben és hatékonyságban van még felhozni való?
Van, biztos vagyok benne. A Nemzeti Versenyképességi Tanácsnak nagyon sok kezdeményezése volt. Az elmúlt hónapokban ebből már parlamenti döntések is születtek. Vannak olyan versenyképességi listák, ahol előre tudtunk lépni, van olyan, ahol még nem. Én azt szeretném elérni, hogy a következő hónapokban olyan kérdésekkel foglalkozzunk, ami a képzés, oktatás, felnőtt képzés, szakképzési rendszer, a munkaerőpiaci elhelyezkedések, a sokkal személyre szabottabb munkaerőközvetítésen keresztül a versenyképességünket jelentősen javítaná. Ilyen jellegű előterjesztéseket tárgyal a versenyképességi tanács. Ebből szerintem hamarosan döntések és kormányzati parlamenti kezdeményezések lesznek.
Exim Bank elszámolásának ügyében hol tart a vita az Unióval?
Az Eurostattal, az Európai Unió statisztikai hivatalával van egy vitánk. Ez a vita hát elég egyoldalú, mert egy intézmény azt mondja, hogy szerint ezt így kell elszámolni. Mi most persze fordulhatunk bírósághoz, kifogásra, hogy ők ezt a döntést, de előbb-utóbb akkor ezt át kell vezetni. Győzködjük még az Európai és Statisztikai Hivatalt, hogy szerintünk a mi elszámolási módunk a megfelelő, de hogyha úgy fog dönteni az Eurostat, hogy be kell fogadni egy másfajta számítási rendszert, akkor ezt végig fogjuk vezetni.
Mekkorával most dobja meg a hiányt akkor?
Úgy számolunk, hogy papíron ez egy 2%-os államadósság növekedést jelent. Ezt végig kell majd vezetni az elmúlt éveken is, tehát ebben nincs meglepetés. Annak örülök egyébként, hogy ha még ezt a számítási eljárást kell alkalmaznunk, akkor is adósságcsökkenésről beszélhetünk, hiszen az adósság szintje magasabb szintről csökken tartósan. Másrészt pedig azért azt a lehetőséget, opciót még fönntartjuk, hogy meggyőzzük arról az Eurostatot, hogy mint néhány más országhoz hasonlóan Magyarországon is nem kell, hogy része legyen egy olyan mérlegfőösszeg, ahol piaci alapú döntések születnek, hiszen az Exim Bank, amikor egy vállalkozásnak hitelt ad, az piaci alapon dönti, azt nem egy állami támogatásként adja. Úgyhogy ez a vita még tart, hát kell vezetni, ezt át fogjuk vezetni. Ha jól emlékszem, először 2018 tavaszán kell majd ezt a számítási módot alkalmazni. ha ez a vita lezárul, akkor nyilván ezt meg fogjuk tenni.
Egyéni képviselőjelöltként mit fog ígérni, vagy hangsúlyozni a körzetében?
Hát szeretném, hogyha folytathatnám azt a munkát, amit 2014-ben megkezdtem. Nagyon sok olyan beruházást sikerült elindítani, változást sikerült elérni, ami a körzet lakóit személyesen is érintette. Gondolok itt a Szent Ferenc kórházban zajló beruházásra, gondolok itt a Óbudai Egyetem mellett a Kandó kollégiumnak a most már folyó beruházásához, építéséhez. Örömmel lehet látni egyébként azt, hogy a második kerületben a Millenárison folyik az a közpark kialakítás, amit megígértünk, és ennek a beruházásnak most már abban a stádiumában vagyunk, amikor a mélygarázs megépítése után a felszíni munkálatok fognak folyni. Elkészült a Klebersberg kastély, teljes egészében megújult. Úgy gondolom, hogy továbbra is arra kell koncentrálnunk, hogy a egészségügyi, tehát az egészség megőrzési és egészségügyi, az oktatási beruházások kapjanak elsőbséget. Én a közparkot ilyennek tekintem, hiszen ott is a levegő minősége fog és a környezet fog jelentősen javulni, változni, de ilyennek tekintem azt is, hogy az Egészséges Budapest program részeként a Szent János kórházban, mely bár 12. kerületben van, de mégiscsak érinti a második kerületben lakókat, ott is olyan eszközök beszerzés, olyan felújítások fognak megindulni, amelyek jelentősen javítják majd az egészségügyi szolgáltatásnak a minőségét.
De még a választásokra?
Ezeket már elkezdtük, tehát ezek már folyamatban vannak. Most van például olyan nagyértékű eszköznek a beszerzése a Szent János kórházban, amely remélem, hogy néhány hónap múlva munkába tud állni, és oda látogatókat, vagy oda panasszal fordulókat tudja egészségmegőrzésben segíteni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lavai Rihárd, Szatmári Katalin felelős szerkesztők, Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.